Pál levele Filemonhoz. Ezt a levelet Pál apostol a kolosszébeliekhez írott levéllel egy időben írta Filemonnak, aki Kolosséban élt. Abban a levélben Pál megemlítette, hogy a levelet Tühikosszal küldi el, és azt is megírta, hogy Onézimosz is vele együtt fog menni hozzájuk. A Filemonhoz írt levél egyik szereplője Onézimosz, aki régen Filemon rabszolgája volt, és miután pénzt lopott Filemontól, megszökött tőle. Pál most ezzel a levéllel visszaküldi Onézimoszt Filemonhoz, és ezt a levelet küldi közbenjárásként azért, hogy Filemon úgy fogadja őt vissza, mint egy testvért a Krisztusban, nem pedig mint egy rabszolgát. Pál ezt a levelet a börtönben írta, és ebben nem csak arra kéri meg Filemont, hogy legyen kegyes Onézimoszhoz, hanem arra is, hogy készítsen elő Pálnak egy helyet, hogy legyen hol lakjon, ha majd kiszabadul a börtönből. Pál, Krisztus Jézus fogja. A Biblia azt írja, hogy akármit csinálunk, azt mindig Isten dicsőségére tegyük. Pál a szolgálata alatt Jézus Krisztust szolgálta, és ennek következtében az életét teljesen Jézus Krisztus uralmának vetette alá. Ezért bármi is történt vele, soha nem vette személyesen magára, hanem mindent az Úrnak és az Úrért tett. Mi keresztények sokszor hajlamosak vagyunk saját magunkra venni azokat a meghurcoltatásokat, amelyek Jézus Krisztus ügye miatt ránk zúdulnak. Ha megosztom a hitemet az emberekkel, és tanúbizonyságot teszek nekik, de ők közben esztelenségnek mondják az én hitemet, akkor hajlok arra, hogy megjegyzéseiket személyes sértésnek vegyem. Ehelyett viszont észre kellene vennem, hogy az ellenségeskedés nem nekem szól, hanem az általam képviselt Uramnak. Szerintem nagyon fontos, hogy a fejünkben tisztán lássuk mindezt. Amikor a korai egyházban megverték az apostolokat, és azt mondták nekik, hogy többé ne prédikáljanak Jézus nevében, akkor ők örültek annak, hogy méltónak találtattak arra, hogy Jézus Krisztusért szenvedhessenek. Pál a saját szenvedéseiről azt írja, hogy ezek a Krisztus elleni meghurcoltatásokat szaporítják. Ebben a levélben Pál nem Róma fogjaként ír magáról, mert Róma nem tudta fogva tartani sem őt, sem az Isten lelkének munkáját Pál életében. Amikor mi úgy látjuk, hogy Krisztus Jézus fogjai vagyunk, akkor a dolgokat teljesen új megvilágításban látjuk. Képesek vagyunk elfogadni a szenvedést, ha rájövünk, hogy mindezt az Úrért tesszük, az ő nevében és az ő ügyéért. Amikor Pál az efezusi vénekhez beszélt, azt mondta nekik, hogy az Úr szolgálatában van velük együtt. És mi is rá kell jöjjünk, hogy az Úr, ami felettesünk, őt szolgáljuk, és bármi is kerül az utunkba, ez mind ő miatta az ő dicsőségért van, és a szolgálatunk eredménye is az övé. És Timóteus a testvér. Amikor Pál a kolosszébelieknek levelet írt, akkor a saját neve mellé odaírta Timóteusét is, mert őt jól ismerték Kolosséban, hiszen korábban Pállal együtt ott szolgált. A Filemonhoz írt levele végén Pál odaírja a többiek nevét is. Márk, Arisztarkosz, Démász és Lukács az én munkatársaim. Ugyanezeket a neveket foglalja bele a kolosszébeliekhez írt levél köszöntő soraiba is, ebből tudhatjuk azt, hogy mindkét levelet egy időben írta. Filemonnak, ami szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, ami testvérünknek. És valószínű, hogy Appia Filemon felesége volt. Archiposznak, ami bajtársunknak. Egyes kommentárok szerint Archiposz Filemon fia lehetett, és ő is Krisztus szolgája volt, akit Pál bajtársként említ. A bajtárs kifejezést az evangélium hirdetői egymás megszólítására is használták. És a házadban levő gyülekezetnek. Filemonnak Kolosséban legalább egy házi csoportja kellett legyen, hiszen Pál külön írt egy levelet a kolosszébeli egyháznak is, de itt a Filemon házában levő gyülekezetet köszönti. A korai egyháznak nem voltak épületei, ezért nagyon gyakran lakóházakban gyűltek össze. A gyülekezet legegyszerűbb formája 2-3 embert jelentett, akik Jézus nevében gyűltek össze. Jézus azt mondta, hogy jelen lesz egy ilyen gyülekezetben. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban. Az Isten által használt emberek többek között az imádság emberei, és Pál leveleiben nagyon gyakran említi saját imádságait. Minden egyes levélben leírja, hogy folyamatosan imádkozik, és egyes levelekben azt is leírja, hogy éjjel-nappal közben jár értük. Pál egy imádsággal teli életet élt. Folyamatosan imádkozott, mivel tudatában volt az imádság erejének. Ő a római börtönben ülve oda volt láncolva egy római őrkatonához, de Róma nem tudta megállítani az ő Jézus Krisztusról tett bizonyságtételeit, mert Pál imádságon keresztül minden általa megalapított gyülekezetben folytatni tudta a munkáját. Az imádsággal kapcsolatban az az érdekes dolog, hogy a szolgálattal ellentétben nem helyhez kötött. Azt gondoljuk sokan, hogy az Úr szolgálata talán az egyik legfontosabb dolog az életünkben, de ennél fontosabb az imádság, mert sokszor megtörténik, hogy általunk nem befolyásolható dolgok miatt a szolgálatunk kis területre korlátozódik. Így volt ez Pállal is, hiszen amikor a börtönben ült, akkor az ő szolgálata is nagyon korlátozottá vált. De Pál imáinak erejét senki sem tudta megállítani, és így igen erőteljes imaszolgálatot folytatott minden egyes gyülekezetért, és az ottani vezetőkért is folyamatosan imádkozott az Úr előtt. Mert hallok a te hitedről és szeretetedről, amely az Úr Jézus és minden szent iránt van benned. Filemon tehát egy áldott testvér volt Krisztusban, akiért Pál köszönetet mondott Istennek, mert hallotta az ő hitének hírét és annak tanúbizonyságát. A Filemon hitéről tett tanúbizonyság az egyháznak és a szükségben szenvedőknek nyújtott szolgálatairól szólt. Jakab azt mondta, meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Pál itt Filemonnak a cselekedetei alapján bizonyított hitéről beszél, amely abban nyilvánult meg, hogy Filemon megosztotta saját javait a hívő közösséggel. És imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. A közösség szó itt a saját javaink közössétételére utal. Valószínűleg Filemon egy nagyon gazdag ember lehetett, mert rabszolgái voltak, de ugyanakkor olyan ember volt, aki hajlandó volt megosztani a tulajdonát azokkal, akiknek kevesebb volt, ezáltal tanúbizonyságot téve Jézus Krisztusnak az ő életében végzett munkájáról. Sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Most pedig Pál rátér a fő témára, Onézimoszra. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna. A szeretet miatt azonban inkább csak kérlek. Pál egy apostol volt, és így bárkinek megparancsolhatta volna, hogy megtegyen ezt vagy azt, de ennek ellenére alázatosan kért. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy a pogányok nagyon szerettek basáskodni, szerették megmutatni, hogy ők az urak, de Jézus arra kérte őket, hogy ne tegyék ezt, hanem aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. Pál alázatos kérésével Filemon szeretetére számít, arra az együttérzésre, amelyet ez az ember már bizonyított. És mennyivel jobb, ha valaki a szeretet magasabb rendűségére számítva közelít. Igaz, hogy vannak olyanok, akiket a szeretet nem mozdít meg, és a Biblia azt mondja, hogy van, akit félelem árán kell megmenteni. Vannak olyan lelkészek, akik ezt aztán nagyon szívre veszik, és az embereket minden vasárnap a pokol fenekére küldik, hogy hát ha néhányan félelemből megtérnek. Van egy másik vers viszont, amely így szól. Isten jósága megtérésre ösztönöz. Igaz, hogy vannak olyanok, akik félelemből térnek meg, de a félelem egy alacsony rendű motivációfajta. Pál azt mondta, hogy Krisztus szeretete kötelez engem, amely egy sokkal magasabb rendű motiváció, és erre utal itt a Filemonhoz írt sorokban is. Mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. És mennyi idős lehetett Pál? Valószínű, hogy ő ekkor az 50-es éveinek végén, vagy a 60-as éveinek elején járt. De olyan sokat szenvedett Krisztus miatt, hogy a teste egy roncs volt, és gyakran beszélt az őt gyötrő sok betegségről is. Ezért mondja magáról, hogy öreg. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimoszért. Bizonyára az Onézimosz név olvasása igen heves reakciót válthatott ki Filemonból, hiszen egy szökött rabszolga volt, aki szökése előtt pénzt is lopott tőle. Bizonyára te is haragudnál arra az emberre, akiben megbíztál, és aztán hirtelen úgy távozik tőled, hogy ellopja a pénzedet. Amikor Huntington Beach-en laktunk, bekopogott hozzánk egy öregember, és segítséget kért tőlünk. Befogadtuk magunkhoz egy időre, szállást készítettünk neki, etettük és adtunk neki egy kis pénzt is. Egy nap hazajöttünk, és láttuk, hogy elment, de ugyanakkor a szerszámgépeim is hiányoztak. Ha a történtek után akár hónapokkal később is megemlítették előttem az ő nevét, azonnal felforrt a vérem. Nagyon szerettem volna ismét kézre keríteni azt a fickót, mert a szerszámokat még a repülő szerencsétlenségben meghalt öcsémtől örököltem, és nagyon szerettem velük dolgozni. Nem vehettem soha olyan drága gépeket, de amikor ezeket megkaptam, akkor nagyon nagy becsben tartottam őket, ez a fickó pedig meglépett velük, miután annyi jót tettünk vele. Valószínű, hogy Filemon is ugyanígy reagált az Onézimosz névre. Bár csak egyszer rátehetném a kezem erre a fickóra. Pál ezért nagyon óvatosan említi az Onézimosz nevét a mondat végén. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimoszért. Védelme alá helyezi a nevet, utalva arra, hogy ez az ember megváltozott. Ez az a változás, amely mindig bekövetkezik, amikor valakinek az élete Jézus Krisztus uralma alá kerül. Pál most elkezd beszélni arról a változásról, amely Onézimosz életében történt, ugyanakkor a saját fiának nevezi őt. Aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Tudom, Filemon, hogy a fogságomban szeretnél nekem szolgálni, de Onézimosz téged képviselve teszi ezt helyetted. Pál őt mindenféle munkára használta, mivel ez idő alatt láncokban raboskodott. Ezért Onézimosszal küldte el a leveleket a gyülekezeteknek, aki aztán válaszleveleket is hozott neki. Onézimosznak rabszolgaként igen sanyarú sorsban volt része, mint minden rabszolgának. A világon az egyik legszörnyűbb dolog az, hogy egy ember a saját embertársát rabszolgasorsra juttassa. A szívem fáj azokért az emberekért is, akik az állam rabszolgái lettek a kommunista országokban. A római birodalomban a rabszolgaság egy szörnyű bűncselekmény volt az emberiség ellen. Amikor Pál ezt a levelet írta, akkor a birodalomban 60 millió rabszolga élt. Mindig féltek attól, hogy ez a 60 millió ember egyszer csak fellázad, és ez egy állandó fenyegetettséget jelentett a birodalomnak. Ezért, amikor egy rabszolga az engedetlenség legkisebb jelét mutatta, akkor hihetetlenül keményen bántak vele, nem is beszélve arról, ha elszökött az urától. Ennek a következménye általában a halálbüntetés volt azért, hogy a többi rabszolgát elrettentse a hasonló cselekedettől. A legkevesebb, ami történhetett a szökés után az volt, hogy egy F betűt sütöttek a honlokába, hogy mindig a fugetívosz, azaz szökött jelzőt viselje. Egy rabszolgának nem lehetett semmilyen tulajdona és semmi más joga sem. Senkihez sem fordulhatott a bajával, ha megverték, ha kirabolták, senki sem védhette meg. A rabszolga ura egyedül rendelkezett az élete felől, és bármelyik pillanatban véget vethetett az életének anélkül, hogy felelősségre vonható lett volna bárki részéről. A rabszolgákat gyakran megverték, és a legnyomorúságosabb körülmények között laktak, felügyelőik pedig élvezettel kínozták őket. Pál az efezusi levélben kéri a rabszolgatartókat, hogy bánjanak szeretettel és kegyelemmel a rabszolgáikkal, viszont Filemonnál külön közben kell járjon Onézimuszért, mert Filemon, ha akarta volna, akkor meg is ölhette volna őt, vagy akár a homlokára is süthette volna az F betűt a szokásoknak megfelelően. De Pál azt mondja, hogy visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Isten semmit sem akar tőlünk kényszerűségből vagy nyomás hatására kapni. Ő sohasem használ erőszakot az emberekkel szemben, viszont az emberek gyakran ezt teszik. Én magam is gyakran kapok olyan leveleket, amiben kényszeríteni akarnak arra, hogy pénzt küldjek az evangelizálóknak. Pontosan megírják, hogy mennyit küldjek, és azt javasolják, hogy ha nincs annyi pénzem, akkor menjek a bankba és vegyek fel kölcsönt, hogy elküldhessem nekik, hogy kimentsem Istent abból a csődből, amiben most éppen van, mert a múlt hónapban túl sokat költött. Pál azt mondta, hogy semmit sem akarok manipuláció hatására kapni tőletek. Filemonnak is azt írja, hogy azért küldi vissza Onézimoszt hozzá, hogy ha jót akar tenni, akkor az ne kényszerűségből jöjjön, hanem önkéntesen tehesse. A korintusiakhoz írt levelében Pál az adakozásról ezt írja. Mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte a szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Csak azt add az Istennek, amit jókedvedből adhatsz, amit nem adnál jókedvűen, azt tartsd meg magadnak. Az Isten semmit sem akar kapni a morgolódó emberektől, és én megértem ezt, mert én sem szeretem, ha az emberek kedvetlenül adnak bármit is. Én kaptam már az emberektől dolgokat úgy, hogy később hallottam másoktól, hogy sajnálják, hogy nekem adták azokat. Fogtam az egészet, visszavittem, és azt mondtam nekik, hogy nincs ezekre szükségem, vegyék vissza. Csak akkor adjanak, ha szeretnek adakozni. De ha ezt nem teljes önszántukból teszik, akkor jobb, ha nem adnak semmit. Ha szolgálni akarjátok Istent, ha adakozni akartok neki, akkor tegyétek ezt örömteli, boldog és jó szándékú szívvel. Ellenkező esetben ne adjatok, mert amúgy sem kaptok semmi jutalmat ezért. Hiszen talán azért szakadt el egy időre tőled, hogy örökre visszanyert. Gyakran, amikor csalódásaink vannak, akkor nem tudjuk, hogy Isten mit akar kimunkálni az életünkben. Amikor Onézimosz elszökött a pénzzel, akkor Filemon nagyon mérges lehetett, és bizonyára azt kérdezte, hogy miért engedte meg Isten, hogy őt így megrövidítse és elszökjön. Pál erre azt mondja, hogy lehet, hogy mindez csak azért történt, mert Isten így tudta Onézimuszt elérni Jézus Krisztus evangéliumának segítségével. Lehet, hogy azért vesztetted el egy kis időre, hogy majd örökre visszakapt, mert Rómában megismerte Jézus Krisztust, és most egyik örökkévaló testvérünké vált a Krisztusban. A hippi időkben ezer és ezer fiatal hagyta el otthonát, sokan elszöktek otthonról, és a szülők nagyon csalódottak voltak emiatt. Aztán a fiatalok közül sokan befogadták Jézus Krisztust, hogy ezáltal kapjanak választ az élet értelmének kérdéseire. A szüleik egy kis időre elvesztették ugyan őket, hogy aztán örökre Krisztus testvéreiként nyerhessék vissza gyermekeiket. Megtörténhet az is, hogy néha a férj vagy a feleség elmegy otthonról, és nagyon nagy a szomorúság, de sohasem tudhatod, hogy Isten éppen min munkálkodik. Lehet, hogy egy időre elmentek, hogy Isten egy örökkévaló munkát végezhessen az életükben, hogy végül úgy lehessenek együtt házastársak, ahogy Isten szeretné. Nagyon fontos, hogy minden lépésünket az Úrnak szenteljük, és be kell ismerjük, hogy ő ura minden helyzetnek. Az életem az övé, és imádkozom, hogy munkálja ki az ő tervét az életemben. Ahelyett, hogy bosszúsak és csalódottak lennénk, sokkal jobb, ha elismerjük, hogy ő ellenőrzi az életünk minden helyzetét. Igaz, hogy nem mindig tudjuk, hogy mit csinál, de bízunk benne. Itt lép be a hit a képbe, mert ha csak akkor hiszek Istennek, amikor látom, hogy mire készül, vagy amikor megértem, hogy min munkálkodik, ez nem nevezhető hitnek. A hit arról szól, hogy amikor úgy tűnik, hogy a dolgok teljesen ellenem fordulnak, akkor is bízom Istenben. Jákob is így kiáltott fel. Minden dolog ellenem fordult. De nem volt igaza, mert nem tudta az igazságot, hogy az élete legboldogabb pillanatai közvetlenül ezután fognak következni. Nem tudta, hogy az Egyiptomban levő kegyetlennek és keménynek tűnő felügyelő az ő József fia, akit évek óta siratott, és hamarosan meg fogja tudni, hogy ő él, és a karjába borulhat. Nem látta a teljes képet, csak annak egy részét, és ezért kiáltott fel olyan kétségbe esetten. Mi is gyakran csak a teljes kép egy kis részét látjuk, és kétségbe esünk, mert nem ismerjük a teljes történetet. De nem kell kétségbe esni, csak várni az Úrra, bízni benne és megengedni, hogy ő kidolgozza a saját tervét, amely sokkal bölcsebb annál, mint amit mi valaha is kigondolhatunk. Nagyon fontos, hogy megtanuljuk a dolgainkat az Úr kezébe adni, még azokat is, amelyek látszólag ellenünk fordultak. Pál igen jól kigondolt eszmefuttatása szerint tehát Onézimosz azért szökött meg Filemontól, hogy most Krisztusban levő testvéreként térhessen vissza hozzá, és így vele lehessen az örökké valóságig. A végeredmény az, hogy valamikor haszontalan volt, de most már hasznos mindannyiunk számára. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet. Aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is és az Úrban is, szeretett testvéred. Pál itt nem csak megbocsátást kér Filemontól, hanem azt, hogy szabadítsa fel Onézimoszt a rabszolgaságából. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Ugyanazzal a kedvességgel és ugyanazzal a szeretettel fogadd őt, mint engem, és tedd vele azt, amit velem tennél. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Itt Pál közbenjáróként mutatja be önmagát, aki Filemonnál jár közben egy olyan haszontalan szolgáért, aki most Krisztus hitére tért, és azt kéri, hogy szabadítsa fel, és úgy fogadja őt, mintha Pál maga menne hozzá. Ugyanakkor bocsássa meg neki minden tartozását, amit Pál maga fog megtéríteni. A Biblia azt írja, hogy Jézus a végsőkig képes üdvözíteni, mert az örökké valóságban jár közben értünk. Ézsaiás azt profétálta, hogy Jézus közben fog járni a vétkezőkért. Pál a Római Levél 8. fejezetében ezt írja. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Atya Isten jobbján van és esedezik is értünk? Jézus nem ítél el minket, és nem is fog soha. Ő azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy a világ általam üdvözüljön. Ő tehát folyamatosan közben jár értünk. És ahogy Pál is közben járt Onézimoszért, úgy jár közben Jézus is értünk. Atyám, azt akarom, hogy ne bűnösként fogadd őket, hanem megtisztult testvérekként, akik a te örökkévaló fiaid lettek. Azt akarom, hogy úgy bánj velük, mint ahogy ezt velem teszed. Velem együtt dicsőítsd meg őket, ültesd őket oda, ahová engem ültettél a mennyekben, önts ki rájuk az áldásaidat, jóságodat és kegyelmedet. Ha bármivel is tartoznak neked, akkor azt én, Jézus, megadom neked. Minden bűnömet ezért Jézusnak számította be Isten, aki mindent megfizetett neki. Azt ugyanis nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Valószínű, hogy Pál maga segítette megtéréshez Filemont úgy, hogy megosztotta vele Jézus Krisztus csodálatos evangéliumát, és ezért Filemon tartozik Pálnak a saját életével. Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Ez egy olyan feltételezést sejtető mondat, amelyet igen gyakran használnak az értékesítések során. Például itt van egy boltos, aki törülközőt akar venni. A kereskedő előveszi a legjobbakat, megmutatja, majd előveszi a rendelési füzetet, és azt kérdezi, hogy milyen színeket parancsol. És ezáltal már feltételezi, hogy vásárolni fog. Itt Pál is ezt a feltételező kijelentést használja, hogy Filemon meg fogja tenni azt, amit Pál kér Onézimosszal kapcsolatban, sőt, még annál többet is. Aztán a levél lezárása következik. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Köszönt téged Epafrász, fogolytársam a Krisztus Jézusban, Márk, Arisztárkosz, Démász és Lukács az én munkatársaim. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme a ti lelketekkel. Atyám, nagyon hálásak vagyunk a mi főpapunkért, Jézus Krisztusért, aki értünk jár közben a mennyekben. Hálásak vagyunk, Uram, hogy meghallgattad a mi ügyünket, és úgy döntöttél, hogy képviselsz minket az Atya előtt. Szeretünk téged, és nagyon értékeljük mindazt, amit értünk tettél, és köszönjük neked, hogy egy napon majd hibátlanul mutatsz be minket Isten dicsőségének. Oly jó vagy hozzánk, Urunk!